Jó ráadozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Mészáros Fanni van itt a stúdióban, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, mindig környezet tudatosan, Aplia percek, Aplia trendek. Hát na, jó pár sorozatot csináltunk itt a Trend FM-en, és azt mondtad, hogy ennek az évnek az elején beszélgessünk az elektromos, vagy az elektronikus, látod, mert rosszul is mondom, az elektronikus hulladékról, e-hulladékról. Rákerestem, hogy mi minden tartozik az elektronikus hulladék témakörébe, és hát nem tudtam volna minden termékcsoportot, még termékcsoportot sem felsorolni, nem jutott volna eszembe.
Változnak az
évszakok is,
és ebből
a hulladékból termelődik a legnagyobb mértékben, ugye, évről évre.
Igen, iszonyatosan növekszik a mennyisége az elektronikai hulladéknak. Egy ENSZ felmérés folyamatosan nézi 5 évente ezt a mennyiséget, és 2014-ben gyakorlatilag a világon évente közel 42 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett, és akkor azt jósolták, hogy ez évente 2 millió tonnával fog növekedni. Most ehhez képest akkor, ha kiszámoljuk, hogy 5 évvel később, 2019-ben ugye 51-52 milliónak kellett volna keletkezni, ezzel szemben viszont a 2019-es riportjuk, jelentésük már több mint 53,5 millió tonnáról szólt. Tehát gyakorlatilag irgalmatlan ütemben növekszik az a hulladék mennyiség, ami elektronikus termékekből származik. És azt jósolják, hogy 2030-ra ez még jobban emelkedni fog, 74 millió tonnát jósolnak 2030-ra. És ugye ez az a hulladék mennyiség, ami keletkezik, és akkor kérdés az ezzel szemben, hogy mennyi az a mennyiség, amit begyűjtünk és úgymond hasznosítunk. És ez mindössze 17,5% jelenleg. Tehát ez világszinten, ez különböző kontinenseken máshogy van, Európa teljesít egyébként a legjobban, ott 42% körüli a visszagyűjtés és a feldolgozási arány. De hát, hogyha tényleg ilyen globális szinten nézzük, akkor ez a közel 54 millió tonna, és ebből 17% feldolgozás, ez rémisztő szám szerintem.
Most Magyarország megint speciális, mert itt egy fénymásolót, egy telefont, egy hűtőgépet, egy tévét, azt bizony kétszer-háromszor is továbbadjuk, ugye? Tehát még az európai számok sem biztos, hogy Magyarországra relevánsak, nem?
Igen, Magyarországon ugye, ha megnézzük, hogy ez mit jelent, hogy egy főre mekkora elektronikai hulladék mennyiség jut, akkor ez világszinten 7,3 kg. Most ez az Európai Unióban jóval magasabb, de Magyarország még a hát relatív alacsony számú országok között van. Nálunk 10 és 15 kiló közötti elektronikai hulladék jut egy főre évente. Ez a például a skandináv országokban, vagy Svájcban, vagy egyéb ilyen tőlünk nyugatabbra lévő országokban akár 25 kiló fölött is lehet.
Na, de ez azért
lehet,
amit mindig el szoktam
mondani. Gyorsabban
lecserélik
a készüléket, mi pedig tovább használjuk.
Mi
tehát ez
rajta.
Nyilván így van. Az, hogy mi hosszabb ideig használjuk a készülékeket, ez ilyen szempontból jó, mert később keletkezik hulladék.
Meg a régi telefonok, amik otthon vannak, meg a régi töltők, amik otthon vannak
egy
zacskóban, meg a régi hűtő, ami ott van nálam a garázsban. Igen, van ebben valami magyar báj, nem?
Igen, gyakorlatilag nagyon sok olyan készülék van, és ez a telefon, ez mindig egy problémát jelent, ugye ezt sok helyről hallom, hogy nagyon nehéz teljesíteni a visszagyűjtési arányokat, mert hát valóban otthon tárolgatjuk ezeket a készülékeket,
tehát hozzá.
Gyakorlatilag nem használjuk már, hiszen én egy telefont használok, aztán lehet, hogy van, aki kettőt adott esetben, de azért mindenkinek van otthon a fiókban régi telefon, és hogyha ezeket visszaadnánk, akkor ebből máshogy nyersanyagok lennének kinyerhetők az újrahasznosítási folyamatban, és azok újra felhasználhatók lennének a gyártásban.
És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ez a mennyiség hatványozottan emelkedni fog, hát ha csak az elektromobilitásra gondolok, meg az elektromos autókra gondolok, meg a szélturbinákra gondolok, rengeteg minden eszembe jut.
Igen, ezek az akkumulátorok, elemek akkumulátorok, az ugye egy külön téma, gyakorlatilag azokat is külön lehetne mérni, és valóban itt az elektromos autók, de akár az elektromos biciklik is. Ugye itt a COVID alatt nagyon népszerűkké váltak az elektromos biciklik, azoknak is akkumulátoraik vannak, illetve amivel én most így szembesültem, éppen egy hete jártam egy nemzetközi konferencián, amely kifejezetten az elektronikai hulladékfeldolgozásról szólt. Ez egy nagy nemzetközi konferencia, tényleg az összes kontinensről érkeztek előadók is és hallgatóság is, és itt például volt egy olyan előadás, amely az elektronikus textilekről szólt, és így először, amikor néztem a programot, akkor nem is értettem, hogy most ez hogy jön ide, meg most textilek, elektronikus textilek, miről van szó. Aztán kiderült, hogy hát itt azokról a ruhadarabokról beszélünk, vagy főleg ruhadarabokról, de nyilván minden más textil, tehát ilyen autós üléshúzat, meg egyebek is szóba jöhetnek, amelyek valamilyen elektronikai berendezést tartalmaznak, úgymond okos ruhák, igen. Tehát ugye ez elsősorban a hadiiparban terjedt el, hát amennyire már ez elterjedtnek nevezhető, vagy hát ott az innováció ott ütötte föl először a fejét, illetve az egészségügyi alkalmazásokban például olyan pólók, amelyek már monitorozzák mondjuk a szívműködést, tehát nem csak egy ilyen kis kütyű vagy óra, amit föl lehet venni, hanem már maga a ruházatba beépített dolgok.
Tehát nem kell egy külön
dolgok.
Kis táskát cipelje magaddal három napon keresztül. Hanem a ruhát tudja.
Ilyesféle applikációk, illetve hát például férjem, ugye búvár, ő is mondta, hogy az ipari búvárkodásban az, hogy a hideg vízben dolgozóknak valamilyen fűthető búvárruha, az is már nem egy új keletű dolog, tehát már egy ismert technológia. De most jönnek ezek a technológiák adott esetben a hétköznapi viseletbe is. Tehát
síru,
például egy fűthető síruha, tehát amiben ugye
ami úgy szellőzik, ahogy kell, pontosan érzékeli, hogy te hogy izzadsz, milyen
hőmérséklet. Így van, és kivezeti ugye az izzadságot, fűti az embert, és akkor az úgy kellemesebb lesz, vagy egy kesztyű. Ezeknek ugye az a hátrányuk, illetve hát erről is szólt ez az előadás, hogy lesz majd ezek most akkor elektronikai hulladéknak számítanak ezek a ruhák, vagy textil hulladéknak. Ha egyik, ha másik, akkor ugye hogy lehet ezeket egyáltalán a hulladék feldolgozás során elválasztani egymástól. Ez egy óriási kihívása egyébként a hulladékiparnak, ugye, hogy mennyire lehet a különböző anyagokat egymástól elválasztani. Nekem például egy nagy személyes kutatásom úgymond ezeknek nagyon sok ilyen liszt, vagy ilyen műzli kapható ilyen barna, papíros zacskóba, de ugyanakkor belül műanyag. Nyilván, mert hogy akkor talán jobban meg van védve az a termék, ami benne van, ugyanakkor ezek nem választhatók el. Tehát az a műanyag és az a papír, az nem
hát,
választható
a teljes doboz,
el.
Ugye ott is van három,
igen,
vagy
ott
négy,
is
vagy
nehezen
van,
lehet
igen.
elválasztani, de ha akár csak egy PET palackot nézünk, egy ásványvizes palackot, abban is háromféle műanyag van, mert ott az üveg, maga az üveg,
a flakon,
igen, a műanyag flakon, a kupak, illetve az a címke, ami rá van ragasztva. Ezek mind különböző típusú műanyagok, amelyeknek az elválasztása, egymástól szeparálása, ez gondot jelent, vagy nehézséget, kihívást jelent adott esetben a hulladékgazdálkodásban. Tehát, hogyha egy ilyen elektromos ruháról beszélünk, vagy fűthető síjekiről, vagy akár egy olyan pólóról, ami át van szőve olyan szenzorokkal, amelyek mondjuk a szívműködést, vagy egyéb egészségügyi dolgot monitoroznak, akkor az hogy lehet majd elválasztani a textil résztől a hulladék feldolgozás során?
Akkordos szakemberek mindig elmondják, hogy még egy fényforrást, és ugye egy használt kiégett fényforrást is milyen nehéz, és hány felé kell szeparálni, 4-5 felé, hogy aztán újra lehessen hasznosítani, hogy aztán azt a kőforgásba vissza lehessen adni. Egyébként figyelmetbe ajánlom a kerékpárutat Szentendre és Budakalász között, ott Szentendrén van egy hulladék újrahasznosító üzem. Na, az nagyon kemény. Ott a bicikliről a kerékpára be lehet kukucskálni, ott megyen az út. Nagyon kemény meló. Annál keményebb meló kevés van.
Futószalagok
mellett válogatják szét az összes építés, meg mindenféle törmeléket emberek. Zúzzák, aprítják, aztán, hogy a sorsa mi lesz, azt egészen pontosan nem lehet tudni, meg hogy mi abból, ami hasznosítható. Csak oda akartam kiukadni, hogy mi itt a gond? Mert egy részét újra hasznosítjuk, ugye egy részét feldolgozzuk. Értem én, hát műanyag, fém, de igazából mit mond a szakma, mert aztán nagyon sokan talán nem is tudják, hát mi a baj azzal, hát szétszedik, már a lomtadásnál kirakod a tévét, már jönnek a szakemberek, és 5 percet szétütik, és viszik a hasznos részeket.
Igen, de ugye kérdés az, hogy mennyire tud mondjuk a hulladék feldolgozás lépést tartani a keletkezés mennyiségével. És itt most ezen a konferencián egyértelműen az volt a válasz, hogy jelenleg nem tud lépést tartani. Tehát hiába jönnek a tényleg jobbnál jobb gépek, amelyek akár elválasztanak dolgokat, akár már maguk szeparálnak. Például
igen.
Most bemutattak egy olyan ilyen LCD monitor feldolgozó gépet, amelyik egy óra alatt 60 darab LCD monitort bont alkatrészekre, ami azt jelenti, hogy percenként egyet, tehát valami hihetetlen, ugye abban is nyilván rengeteg minden van, azt, hogy egy perc alatt egy ilyet földolgoz. Tehát borzasztó nagy ütemben fejlődik a technológia, de mégsem tud azzal lépést tartani, amennyi hulladék keletkezik. És látjuk, hogy ugye, ha a világszinten nézzük, akkor ez a 17%, ez nagyon alacsony összeg. Az összes többi hulladék az valahol létezik a világban, vagy nem standardek szerint dolgozzák föl, mert a kisgyerekek ugye Gánába vagy Kínába hulladéktelepeken égetik a műanyagot a hulladék, vagy a fémalkatrészekről.
Veszélyes anyagok, gázok.
Vagy bekerül a környezetbe, ahol ugye szennyezi a talajt, a vizet, tehát óriási kihívás ez, és azért azt gondolom, hogy itt mindenképp felmerül az a kérdés is, hogy mennyire van nekünk készülék használunknak szerepünk abban, hogy tényleg szükségünk van-e mindenfélére, ugye én ezen saját magam vonatkozásában is szoktam.
Levezetek. Olvastam, ez szakdolgozat volt, amit átküldött?
Az a hulladéke, az e-hulladék, igen, az 2017-ben még a Szegedi Tudomány Egyetem környezettan szakán írtam szakdolgozatban.
Vegyek-e okos órát, vagy valami ilyesmi
volt? Igen, akkor ez volt az én nagy kihívásom, hogy kell-e nekem okos óra, ugye biciklizéshez, vagy elég az, hogy a telefonom nézi, hogy most hány kilométert bicikliztem, hát 7 évig kitartottam ebben a hitemben, hogy nekem nem kell okos óra, aztán hát bevallom most itt országvilág előtt, hogy idén januárban beadtam a derekamat, ugye elég sokat futok, meg tervezünk különböző biciklitúrákat, úgyhogy most beszereztem egy viszonylag alapfunkciójú okos órát, de hát nagyon lelkiismeretfúdalásom van még mindig, mert abban a pillanatban, hogy ezt beszereztem, és vívódom még mindig magamban, hogy nekem erre szükségem volt-e, már jön a következő vívódás, igen, hogy kell-e majd nekem melegítő sígyeki.
Hogy igen, te textil, elektronikus textil hulladék, de hogy a dilemma az, hogy volt egy ingyenes applikáció, ugye?
Igen.
És aztán behúz.
Igen,
a fogyasztói társadalom behúzza az embert, letöltötted az applikációt, de
igen.
Megjött az étvágy a dologra.
És onnantól már látom azt, ott megmutatja, hogy mi mindent kínál egy fizetős, akkor ha már van hozzá egy ilyen karkötőm, akkor még több adatot be tud gyűjteni, és tényleg így működik. Nézegetem nyilván én is ezt az okos órát, nem vagyok hajlandó éjjel-nappal hordani, pedig akkor lenne tuti, akkor gyakorlatilag mindent megmondana rólam. Ha éjjel-nappal hordanám, még abba is aludnék, és akkor mindent pontosan monitorozna. Na erre nem vagyok még hajlandó. De azért...
Erre nem vagyok kíváncsi, ezt mondtam volna.
Nagyon okos egyébként, valószínűleg egy marketingest vagy egy pszichológust is beleépítettek, mert például kiírta valamelyik nap az egyik futásom után, hogy a fittségi szintem az a 20 éves hölgyekével azonos.
Tehát simogatta
úgyhogy,
a
igen, tehát
lelkét.
Nagyon jól tudja, hogy igen. Mondjuk ilyen 50-hez közelítő hölgynél mit kell mondani, de ennek ellenére én még úgy... A barátkozás fázisában vagyok vele.
Nagyon tisztelemben az Apliánál, hogy te az edukációra, a tudatosságra mekkora hangsúlyt fektetsz. És most arról beszélgettünk, hogy az elektronikus hulladék ez mekkora tétel és mekkora veszély, ugye? Volt egy jó idézet, valaki, egy okos ember azt mondta, hogy ha így folytatjuk, akkor már nem is másfélszer ekkora globusz kéne nekünk, hanem egy ötször ekkora, mert ez a cucc, meg ez a hulladék, meg ez a szemét már nem férhet el, ugye?
Igen, Gyula Iván mondta ezt a Fenntartható Fejlődés című tanulmányában, ezt ajánlom mindenkinek, elérhető a neten. Nagyon elgondolkodtató gondolatokat fogalmaz meg ebben a tanulmányban, és hát valóban az, hogy hát a fogyasztói társadalom hogy működik, tehát én értem, hogy a gyártók gyártsanak javítható, meg feldolgozható termékeket, nyilván erre is lesznek jogszabályok, ugye jön az új ekodizájn szabályozás, ami még részletesebben fogja ezeket a gyártói kötelezettségeket bemutatni. Fejlődik a hulladékipar tényleg szélsebesen, és mégsem tud lépést tartani azzal a mennyiségű hulladékkal, amit mi képezünk, fogyasztók.
Akár textilből is, ezt muszáj ide szúrnom, meg mutatom neked a nadrágomat, meg az ingemet, mert ez mind újra hasznosított, tehát ebben én jó vagyok, de ezt sosem gondoltam volna, hogy a hulladék termelést illetően a világ, ott ami fenyeget, ugye az élelmiszeripar, ugye? Aztán a lakhatás, vagy a szektorok, hogy honnan
igen,
jön a hulladék,
igen,
tehát
igen,
az
igen.
Élelmiszeripar, az, hogy fogyasztunk, aztán a lakhatás, aztán a mobilitás,
igen,
meg az összes többi,
egyebek.
És a negyedik a textil. Erre az nem gondolna az ember.
Igen, a textil termékekkel eddig valahogy úgy nem foglalkoztak ilyen igen. Jogszabályi szinten.
Pedig hát látod, egyiptomi
változik.
Múmiákról is még egész jó minőségű textilek jönnek ki, tehát ez majdnem olyan, majdnem olyan, mint a műanyag.
Abszolút, és azt tudni kell, hogy ugye a 2019-ben, amikor az Európai Unióban megfogalmazták ezt a zöld megegyezés stratégiát, az EU Green Deal stratégiát, akkor utána ennek már egy al részét képezi a textil stratégia is. Tehát most dolgoznak azon az unióban, abban, hogy legyen arra is iránymutatás, stratégia, jogszabályok, gyártókra előírások, fogyasztókra vonatkozó tanácsok, előírások, hogy ezek a textiltermékek is fenntarthatóbbak legyenek. Tehát, hogy amikor ugye hulladékká válnak, akkor jobban feldolgozhatóak legyenek, mert bár ennek én nem vagyok szakértője, de nyilván felhasználóként érdekel a téma, és azért igyekszem ezt is követni, de például ugye az is probléma, hogy mivel vannak színezve, mennyire lehet újrahasznosítani.
Meg hát az a sok műanyag, amire most már, ha már az apjás sapkádat fölveszed, akkor igen, már szűrőt kell a mosógépekre, ugye?
Ez a mikroműanyagok témája, igen, erről is volt szó, ugye, hogyha mossuk őket, akkor ebből milyen apró részecskék kerülnek vissza ugye a vizekbe, és ez milyen kárt okoz. És akkor itt látjuk, hogy már még éppen, hogy kezdünk a textilekkel foglalkozni, aztán már jönnek olyan textilek, amiben már elektronika is van, és akkor ez egy újabb kihívás lesz a jövőre.
Nem elég, hogy műanyag van benne, még akkor, meg mindenféle anyag van benne, még akkor elektronika is van.
Igen,
benne.
Még egy érdekes szám, talán pont ezt is most a napokban olvastam egy nemzetközi cikket arról, hogyha másodkézből vásárolunk ruhatermékeket, tehát hogyha ugye újra használjuk a ruhákat, akkor az 70%-kal kisebb környezeti lábnyom, mint hogyha újat vásárolunk. Azért ezen is érdemes elgondolkozni.
Ebből én díjat nyerhetnék, mondom, most így, direkt így öltöztem a te tiszteletedre. Most 70%-kal jó vagyok, legalábbis erre a napra. Szóval az edukációt akartam mondom a végén kérdezni, egyrészt az Aplia, mint gyártó, az az oldal, meg a fogyasztó oldal. Tehát te mind a két oldalt eléred, mind a két oldalt látod, és itt mindenkinek tennivalója van. Tehát akármilyen jogszabályok születnek, meg törvények, meg lehet ilyen green deal, akármi lehet, hogyha a fogyasztó közben nem látja be, hogy a dolog nagyjából fenntarthatatlan, így ilyen módon, ilyen pazarló módon.
Igen, én azt gondolom, hogy ebben nekünk fogyasztóknak is van szerepünk, és én magamat mindig inkább a fogyasztókhoz sorolom, mint a gyártókhoz, hiszen én magam is el kell, hogy döntsem ott a boltban, hogy akkor megveszem azt a terméket, vagy nem, vagy vásárolok olyan ruhát, ami már használt, de még kiváló állapotban van. Tehát ezek olyan döntések, amikkel én magam is szembesülök nap mint nap, és valóban az, hogy ha mondjuk így egy kicsit a háztartási gépek világába visszaelvezünk, az, hogy mennyire lesz tartós egy háztartási gép, az nem csak azon múlik, hogy azt a gyártó hogy gyártja le, vagy milyennek tervezi, vagy hogy majd a hulladékhasznosító mit tud vele kezdeni, hanem azon is, hogy mi hogy használjuk ezeket a készülékeket, hogy rendszeresen karban tartjuk-e, hogy figyelünk-e arra, ami a használati útmutatóba le van írva, betartjuk ezeket a javaslatokat, tanácsokat, mert akkor sokkal inkább el tudjuk nyújtani a készülék használati fázisát.
És a készülék okos órája is kérje, hogy tulajdonképpen ez egy 20 éves fiatalnak megfelelő háztartási gép, pedig
ez
már...
Ez a mosógép, ez olyan, mintha csak egy éves lenne, öt igen, évesen. Igen. Lehet, hogy ilyesmi funkciókat érdemes lenne beépíteni, mert ez egy visszajelzés a fogyasztónak.
Hát a tulajdonosnak, igen.
Majd javaslom a kollégáknak a marketing fejlesztésére, során vegyék figyelembe, de valóban szerintem azért ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy mennyire tudunk egy fenntarthatóbb, zöldebb jövőt építeni. Tehát nekünk fogyasztóknak is van feladatunk.
Egy dolgot ajánlasz az Aplia oldalról? Biztos van valami a témába vágó, tudatosságot növelő anyag is.
Ugye tavaly hoztuk létre az új Aplia weboldalt, tehát teljesen megújult a weboldalunk, és én a szakmai tartalmakat igyekeztem most már úgy összeállítani, hogy ezek az újdonságok, amelyek az Unióból jönnek itt a zöld megegyezéstől, az új körforgásos gazdasági cselekvési terv, ezen belül is ugye az ecodesign, a fenntartható termékpolitika, még a textilekről is van szó, vagy a mikroműanyagok, ezekről az újdonságokról röviden érthető tényleg összefoglalóan hírt adjunk. Szerintem akit érdekelnek ezek a dolgok, hogy milyen irányba megy majd a jövő terméke, milyen lesz a jövő fenntartható terméke, jó szívvel ajánlom ezeket a szakmai tartalmakat a honlapunkról.
Nagyon szépen köszönöm, Aplia Magyarország Egyesült Cégvezető Mészáros Fanni volt a vendégem, köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.